most áhítatra készülve a 380. éneket fogjuk énekelni. Ma már énekeltük egyszer, de ezt még egyszer elénekeljük. Balica Iván, nyugalmazott evangélikus lelkész, a Budavárban volt legutoljára lelkész, ő fog közöttünk szolgálni ige hirdetéssel.
Kegyelem nektek és békesség Istentől, mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Urunk, ennek a csendes napnak a végén áldj meg bennünket, hogy igéddel úgy mehessünk el, hogy a mai nap gazdag áldásaiban részesültünk, hogy igéd megmaradjon bennünk, tovább kísérjen minket, és formálja az életünket neked tetszővé. Amen. Kedves testvérek, az áhítat igéjéül a Jelenések könyve 3. fejezetéből olvasom fel a 14. verstől a 22. terjedő verseket. A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az Amen, a hű és igaz tanú az Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem meleg, bár hideg volnál vagy meleg. Ezért, mivel langyos vagy, és sem meleg, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, végy tőlem tűzben ízított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged. És végy gyógyító írt, hogy bekend a szemedet, és láss. Akit én szeretek, megfeddem, és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Kedves testvérek! Nyilván ismerős az ige, hiszen az útmutató szerint az esti igeolvasásunkban most a Jelenések könyve van soron, és a ma estére éppen ez az előbb hallott ige szakasz kerül elő. Az elmúlt napokban olvashattuk azokat a leveleket, amelyeket a kis-ázsiai, a mai török ország területén egykor élt gyülekezeteknek íródtak, és ezek közül ma az utolsóra, a hetedikre kerül a sor. Lássuk tehát akkor ezt a hetedik várost, Laodiceát. Ugye a mai Kelet-Törökországnak a területén van, ez az ókorban gazdag, nagyon virágzó város volt. Három jelentős dolog emelte ki a többi város közül. Egyrészt pénzügyi szempontok, sok bank, mert már akkor is volt sok bank, és tőzsde is volt a városban, így hát a lakói anyagilag elég gazdagok voltak, sok jutott a bankok bevételéből a közösségnek is. Paloták emelkedtek mindenfelé, és három színháza is volt, a legnagyobb másfélszer akkora, mint egy mai stadion. El tudjuk képzelni, hogy mekkora építmények és milyen gazdagság volt. A város másik nevezetessége a gyapjúipara volt, nagyon jó minőségű, gyönyörű, és ráadásul különleges fekete gyapjút. Ugye fekete bárányokról, fekete gyapjút szőttek, ez volt a specialitásuk. És harmadszor orvosi iskolája volt, mert a közelben hőforrások is voltak, és az ásványi anyagokból, amik ott kiváltak, azokból készítették a hírhedt szemgyógyító kenőcsöt, vagy szemgyógyító írt, és ráadásul kozmetikai cikkeket, akkor is működött már a kozmetikai ipar, Rómában is nagyon keresettek voltak ezek a cikkek. Ugye ez a három, a bankélet, a gyapjúipar és az orvoslás mérhetetlenül gazdaggá tette tehát a várost és a lakóit. És ebből a gazdagságból azért részesült a keresztény gyülekezet is, élvezte a gazdaságnak a infrastrukturális és egyéb előnyeit. Ahol azonban a gazdagság gond nélküli megélhetés, jólét van, ott mindig is hamar eluralkodott az önteltség, a megelégedettség, a büszkeség és a kényelmesség. És ahogyan az szinte törvényszerűen történni szokott, a városnak a lelkülete, a polgárok lelkülete úgy rányomta a bélyegét a gyülekezetre is. A gyülekezet is megelégedett volt, azt mondta, hogy megvan nekem mindenem, mi hiányzik még nekem. És ezt a törvényszerűséget ma is nagyon jól megfigyelhetjük, hogy ott, ahol gazdagság van, ott előbb-utóbb a lelki élet elkezd csökkenni, lefelé szállni. Ott, ahol szükség van, ott az ember a lelki életet is komolyabban veszi. Van egy ilyen német közmondás is, hogy not lehrt beten, a szükség megtanít imádkozni. Igen, a szükség tanít meg arra, hogy Istenhez forduljunk és benne bízunk. De ha megvan mindenem, ha megvan valakinek az anyagi jóléte, gazdagsága, egészsége és a többi, akkor úgy nagyon hamar el tud felejtkezni Istenről. Nem tapasztaljuk ezt mi a saját életünkben is, hogy amikor jól megy a dolgunk, amikor mindenünk megvan, akkor bizony milyen könnyen elfeledkezünk Istenről. A laodiceai gyülekezet tehát meggazdagodott, önelégült lett, és elfelejtkezett Uráról, Jézus Krisztusról. De Jézus nem feledkezett meg a laodiceaiakról. És egy levélben szólítja meg őket. Ez a levél azért nem olyan, bizonyosan észleltük, ahogy felolvastam, nem olyan levél ez, amit bekeretezve ki lehetne akasztani a falra, hogy igen, ez egy dicséret. Nem, ez egy súlyos kritika, szemrehányás és kemény figyelmeztetés van benne. Úgy, ahogy mondja is Jézus, írja is a levélbe, hogy akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igen, Isten nem csak simogat, nem csak jót mond, nem csak jóvá hagyja a dolgainkat, nem csak vigasztalgat, hanem ha kell, akkor nagyon keményen kritizál is, és a szemünkbe mondja a hiányosságainkat, bűneinket, figyelmeztet, fedd, nevel. De ezt is szeretetből teszi. És ez a lényeg. Ahogyan egy szülő is szeretetből teszi azt, hogyha megmondja a gyermekének, hogy amit teszel, az rossz, rossz úton jársz. Helytelenezés az a magatartásodban. És ezzel neveli, inti a gyermekét, hogy megváltozzon. Amelyik szülő ezt nem teszi meg, az nem jól szereti a gyermekét. Vagy azt is mondhatnám, hogy az nem igazán szereti a gyermekét. Jézus azokon a pontokon kritizál, ahol a laodiceaiak éppen megelégedetten néznek magukra. És Jézus úgy visszakérdez, igen, azt mondod, hogy gazdag vagy? Miért? Mert van aranyad? Van a bankban pénzed? Van szép házad? Földed? Sorolhatná a mai dolgainkat, van autód, van ledes tévéd, és így tovább, tudjuk mi is. És Jézus megkérdezi talán tőlük, nem emlékszel talán a bolond gazdagnak a példázatára, aki ugyanezt mondta, mindenem van, be van biztosítva az életem, gazdag vagyok. Egyél, így áll, egy életre szóló biztonságod van. És Jézus azt mondta, vigyázz, ez a gazdag másnap reggel nem kelt fel, mert ezen az éjszakán elkérték a lelkét. Mi lett a gazdagságával? De még nem is az az érdekes, hogy mi lett a gazdagságával, hanem mi lett a lelkével. Ezért azt mondja Jézus, jobb volna, ha ti sem a földi gazdagságotokban bíznátok, hanem mennyei kincseket gyűjtenétek, és abban lennétek gazdagok. Aztán itt van, folytatja tovább Jézus, ez a ti divatmániátok. Hát kétségtelenül, hogy nagyon szép, meg márkás is ez a fekete gyapjú, nincs is ilyen más a világon. Csak tudjátok, hogy az én kedvenc színem azért a fehér. Ha valakinek fehér ruhája van, én azt szeretem. Tehát ezt a laodiceai boltokban nem kapjátok. Ez csak nálam kapható. Jó volna, hogyha gondoskodnátok róla, hogy legyen fehér ruhátok is. És hát ne legyetek olyan büszkék, mondja a Jézus a harmadik dologra, a látásotokra sem. Mert hiába van csodálatos szemgyógyító kenőcsötök, az nem segít abban, hogy a lényeget lássátok meg. A lényeget. Az a kenet, amit én tőlem kaptok, az a szíveteket teszi látóvá. És akkor meglátjátok a lényeget. Igen, hát a legérzékenyebb kritika még hátra van. Amiben Jézus azt mondja, hogy hát az a legnagyobb gond, hogy ti langyosak vagytok. Mit is jelent ez? Nem egészen azt, amit szoktunk a Biblia magyarázat során erről mondani, hogy hát ugye, hogy vaj, ha hideg lennél, vagy hév, hogy bár forró égne a szívünk Jézusért, vagy még az is jobb lenne, ha hideg lenne a szívünk iránta, és de ez a langyos kereszténység, igaz, a langyos kereszténység az Jézus előtt nagyon nem kedvelt. De vajon mit is jelent? Valójában onnan érthetjük meg, hogyha a laodiceai földrajzi helyzetet vesszük szemügyre. Laodiceában ugyanis sok minden volt, de nem voltak források, nem volt víz. A vizet messziről, körülbelül 15-20 kilométerről vezetékeken kellett elvezetni a városba. És ez nem volt különösebben probléma, mert hát a vezetéket ki tudták építeni, források is voltak, északon voltak hőforrások, azok a bizonyos gyógyító víz hőforrások, délen pedig körülbelül ugyanúgy, hogy olyan 15-20 kilométernyire nagyon jó, friss, hideg vízű források voltak. De az volt a probléma, hogy ugye az ókori vízvezeték az valójában, biztos láttak a testvérek már római vízvezetéket, magasra építve pilléreken, mint egy fő híd mondjuk, és ezen ilyen nyitott vályukban jött a víz. Ha a hideg vizet vezették Laodiceába, azért 20 kilométeren keresztül a melegben, a napsütésben a hideg víz megmelegedett, langyossá lett. Ha a meleg vizet, a hőforrás vizét, az meg kihűlt. Tehát Laodiceába mindenképpen már langyos víz érkezett. Az pedig ugye a langyos víz nem üdítő. Ha valaki igazán szomjas, az hideget szeretne inni. Nem üdítő, nem friss, és legszívesebben tényleg kiköpi az ember. Jézus azt mondja, hogy hát ilyen langyos, élvezhetetlen keresztények vagytok. Lennétek üdítőek, szomjatoltóak, vagy lennétek a szeretettől forróak, de élvezhetetlenek vagytok, mint a langyos víz. Miért is lett langyossá a gyülekezet? Gondoljunk vissza, miért lett langyossá a víz? Mert távol volt a forrástól. Az a keresztény, az a gyülekezet, amelyik távol kerül a forrástól, Jézus Krisztustól, meglangyosodik. Elveszíti az üdítő frissességét, és hitéből hiányzik, kihűl a forró szeretet. Hát ezért kell nekünk arra vigyáznunk, testvérek, és ez egy életprogram, meg gyülekezeti program, egyházi program. Azért vigyázzunk arra, hogy távol ne kerüljünk Jézustól. Maradjunk a közelében, mert olyan sok minden van a világon, ami el akar minket Jézustól távolítani. Gazdagság, önmegvalósítás, karrier, közöny, lustaság, ezer és egy dolog a sodor minket, hol gyorsabban, hol lassabban, de egyre távolabb Jézustól. Ő most minket is ezen a ma esti igén keresztül újra megszólít, és azt mondja, vigyázz magadra, maradj mellettem, én vigyázok rád, de te is vigyázz magadra, fogd meg a kezem, hallgass a szavamra, és ne feledd szeretetemnek a bizonyítékát, a keresztet. Ne feledd, hogy miután legyőztem a halált, és feltámadtam, megígértem neked, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. És itt a laodiceai gyülekezetnek is azt mondja, úgy folytatódik ez az ige. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Nekünk kell vigyázni arra, hogy el ne távolodjunk Jézustól, mert ő nem távolodik el tőlünk. Amen. Imádkozzunk. Uram, megvallom neked én is, hogy az életem során, a hétköznapok dolgaiban, a megelégedettségben, a jól menő sorsban olyan sokszor elfelejtkezek rólad, és távol kerülök tőled. Köszönöm, hogy most újra figyelmeztetsz, hogy maradjak a közeledben. És köszönöm neked azt is, hogy erre figyelmeztetsz minket ezzel az ünneppel is, a templom szentelésnek az ünnepével. Te közel jöttél ehhez a gyülekezethez, ehhez a városhoz, és nem maradsz el tőle, de arra kérünk, hogy a szívünkben ébreszt fel újra a veled való találkozásnak, közösségnek a vágyát. Add meg nekünk, Uram, hogy az életünk szorosan veled mehessen tovább. És köszönjük neked azt, hogy a te szereteted, a kereszt, a te feltámadásodnak az ereje, a húsvét, az mindig egyformán közel van, és hív bennünket. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal.
Gyülekezetünk nevében megköszönöm Balica Iván szolgatársamnak az ige hirdetés szolgálatát. Kívánom életére, családja életére és szolgálatára Isten áldását. És természetesen Balica Iván szolgatársam is fog kapni egy ilyen Schuster naplót emlékül a mai napra. Végére értünk a mai rendezvényünknek, csendes napunknak. Holnapra mindenkit szeretettel várunk a délelőtti istentiszteletre 10 órakor, illetve este 6 órakor a zenés áhítatunkra. Befejezésül a 357. éneket fogjuk énekelni. Erős várom Istenünket!